17. fejezet. Lajos király és a burgundi herceg kibékülésének következményeként a burgundi őrség nyomban kivonult a kastélyból, és visszament a városba, Lajos király pedig odahagyhatta azt a retteget Herbert tornyot. Mindkét fejedelem udvara mód fölött örült a kibékülésnek, csak éppen Lajos vette észre, hogy még mindig figyelik lépteit, noha látszóan a legnagyobb tisztelet övezte mindenki részéről. Lajos király azonban úgy színlelte, mintha ezt észre sem vette volna, és ő is boldognak érezné magát. A politikai elvekhez tartozik az is, hogy a hatalmasok a gyöngébbek szolgálatát elfogadják, de hogyha azokra többé szükség nincsen, egyszerűen félredobják. Ilyen eszköz volt a hatalmasok kezében Hayreddin Maugrabbin is, akit a burgundi tisztek átadtak Tristán fő porkolábnak, ez pedig két derék pribékjének, Troa Ekellének és Pöti Andrénak, hogy hamarosan végezzenek vele. Közrefogva a két pribéktől és nagy nép tömegtől kísértetve haladt a cigány utolsó útján az erdő felé, ahol az első alkalmas fára föl fogják akasztani. Hamarosan találtak is egy magas tölgyfát, amely alatt a cigányt leültették a padra, mi alatt a két pribék előkészületet tett a kivégzéshez. E pillanatban a cigány éles szeme fölismerte a körülálló tömegben Quentin arcát, aki azért jött, hogy meggyőződjék, vajon a Lüttichi áll követ csak ugyanazonos-e Hayreddin Maugrabbin cigányjal. Mikor azután a két pribék jelentette, hogy minden kész az akasztáshoz, a cigány még csak azt a kegyet kérte, engedjék meg neki, hogy a skót testőrrel, aki ott áll a nép között, néhány szót válthasson. A két hóhér eleinte nem tudott határozni, de azután Troa Ekellének eszébe jutott, hogy Quentin a királynál nagy kegyben áll, miért is megadták a cigánynak az engedelmet. Quentin, mikor ezt az agyon hajszolt és tépet ruhájú toprongyos alakot megpillantotta, őszinte szánalmat érzett iránta, noha tudta, hogy sorsát megérdemli. Az arcán még most is látható volt a festék nyoma, és az áll szakál helye, mely kendőzéssel felismerhetetlenné akarta tenni különben jól ismert külsejét. Az arca halálsápat volt ugyan, de azért összeszorított ajkain és szemének tekintetéből meglátszott, hogy megvetéssel, tacsal fogadja a halált.
A négy szem közt aggódtok én beszélni a testőrrel? Mondotta a cigány hóhérjainak. Ha nem kell félnetek, hogy megszököm, hiszen a lábamat is összekötöztétek. Az a skót testőr szintén a király szolgája. A bizalmas mondani valomvá hozzá, és ti pedig kaptok tőlem 10 aranyforintot.
Ha ebből a pénzből misét mondatunk érte, hát még hasznára válik szegény bűnös lelkének, jegyezte meg ájtatos képpel Troa Ekeli. Miután Hayreddin a pénzt átadta a hóérnak, és azok félre vonultak, Quentin így szólt hozzá. Hát, ide jutottál, Hayreddin.
Ide bizony, felelte a cigány. Ha nem kellett ehhez sem asztrológus, sem fiziológus, sem késből jóslás, hogy előre tudjam az én családom sorsát, el nem kerülhetem.
Nem, Hayreddin. A sok büntény, árulás és sok egyéb vétked juttatott erre a sorsra.
Á, nem az, hanem a saját ostobaságom. Azt hittem, hogy a serzsetes ruhánál is nagyobb biztonságot nyújt a csímer kabát, a herold ruhája, és bíztam a burgundi herceg lovagias érzéseiben.
Csak hogy a leleplezett csalónak nincs ám joga kíméletre.
A leleplezett csaló? Hiszen az én beszédem legalábbis volt olyan jó, mint akármelyik hivatásos heroldé. No de most már ne beszéljünk erről.
Úgy van. Mondd csak. Mi közölni valód van velem?
Hát, tudd meg, hogy az én sakállas vatkántól nagy jutalmat kaptam azért a vakmerő játékért, de még nagyobbat reméltem Lajos királytól, akivel fontos titkot akartam közölni.
Vakmerő tett volt, mondhatom. Ide merészkedned?
De mint olyat fizették is meg. A Vilmos Marg gróf eleinte a Márton komorna révén keresett összeköttetést a királlyal. De Márton csak is az asztrológusig jutott, akinek azután a Schönwald kastélyban történteket apróra elmesélte. Na de hadd most a titkomat, amely mindennél fontosabb, amit eddig elmondottam. A Vilmos Marga gróf nagy haderőt gyűjtött össze Lüttichben, amit még inkább saporít abból a pénzből, amit a püspöktől elrabolt. Mindazonáltal a város ostromát nem bírná kiállani a burgundi vitézsekkel szemben, hiszen a város falai le vannak rombolva. A terve tehát az, hogy a hevesfejű Károly herceget egészen közel engedi a városhoz, így csak azonban teljes haderejével kirohanást intéz a városból ellene. Hadseregében nagyon sokan francia zsoldos ruhát viselnek, és ezek kiáltozni fogják Franciaország. Saint-Louis, Saint-Denis, Montjoy. Mintha bizony erős francia sereg volna a város falai között. Annyi bizonyos, hogy ezzel a hadicsellel alapos kavarodást idéz elő a herceg hadseregében, hogyha pedig Lajos király a testőrségével, katonáival és a maga kíséretével Vilmos Mark grófot támogatná, akkor bizony a burgundi sereg veresége bizonyosra vehető. Ez az én titkom, amit közölni akartam veled. Rád bízom, hogy kinek adod el, a burgundi hercegnek-e, avagy Lajos királynak. Ami engem illet, én csak azt sajnálom, hogy ezt a tervet, mint valami aknát, a levegőbe nem robbanthatom, hogy egyszerre valamennyien ott pusztulnának.
Hát, kétség kívül igen fontos titok, mondotta Quentin, aki nyomban megértette, micsoda jelentősége van ennek a tervnek, akár a burgundi herceg, akár a francia király szempontjából. Na de mondd csak, Hajraddi, van-e valami kívánságod?
Hát, volna bizony egy kérésem, nem valami fontos,
felelte hanyagul a cigány.
Az én kedves lovamról van szó, egyedüli lény ezen a világon, amit sajnálok itt hagyni. A déli irányban, egy mérföldnyire innen, a sénégető kunyhó közelében találhatsz rá. Csak fütyülj neki, így né.
És ekkor sajátságos módon füttyentett a cigány.
És szólítsd a nevén, Gebe. Meglásd, legott hozzád siet. Itt van nálam a kantára is. Még jó, hogy a kutyák nem tépték séjjel. Ha kérlek, seresd ezt az állatot, bánj vele jól, ha nem is miattam, hanem jutalmául annak a titoknak, amit rád bíztam. Meglásd, milyen hű állat, soha el nem hagy, mindig megbízhatol benne. Hiszen juthattam volna csak a város kapuján túl hely. Köd előttem, köd utánam. Kereshetett volna engem a burgundi herceg? De hát, mondd csak, kérlek, jó bánsz majd a lovammal? Akkor hát, ágyon az ég, és éj boldogul. Na de, várjunk csak, még van valami én nálam. Ez a levélni, amit Emmeline grófnő írt a húgának Isabellának. A szemedről látom, hogy megörültél neki. De még egy sót. Az én lovam nyerge alatt találsz egy súlyos ersényt, benne van az a jutalom, amit én ezért a kétségbe esett vállalkozásomért kaptam. Vedd ezt magadhoz, és tartsad meg, téged teszlek meg általános örökösömmé.
Azt a pénzt én nemes célra fogom fordítani, és érted, engesztelő miséket mondatni, felelte Quentin.
Hát csak arra ne vestegesd a pénzt, úgyis hiába való,
mondotta szinte ijedten a cigány. Ó, te szerencsétlen! Fogadd a papot, akit majd én hozok ide, hogy a vallás vigaszában részesítsen, azt a két embert pedig ismét türelemre bírom néhány aranypénzzel.
Ó, én már elmondottam, amit akartam, most már legyen vége mindennek,
mondotta Hajraddin teljes megnyugvással sorsában. Mélyen meghatva vett tőle búcsút Quentin, amit azonban Hajraddin mindössze egy futó fejbiccentéssel viszonzott, mint mikor valaki attól a társaságtól, amely gondolataiban csak zavarja, elköszön. Quentin a mondott irány felé indult, és csak hamar rátalált a cigány lovára, amely ott békésen legelt. Az állat a fütyre legott felfigyelt ugyan, és közeledett is Quentinhez, de mikor az rá akarta tenni a kantárt, megint csak elfutott. Többszöri kísérlet után mégiscsak sikerült a lovat hatalmába keríteni, és most már egészen megszelidült, és olyan lett, mint a kezes bárány. Már jóval korábban, mielőtt Quentin visszaindult volna Peron városába, Hajraddin Maugrabin odajutott, ahonnan nincs többé visszatérés.